Na, május 31-én kijött egy kormányrendelet, és annyira sokkot kaptunk tőle, hogy 2 hétig tartott, míg kidolgoztunk egy megoldást arra, hogy ezt a majdnem dupla adóterhet hogyan fogjuk tudni elkerülni. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast Ártai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house, szocfoadó és egyéb nyalánkságok, ez a mai témánk. Egyrészt én utána néztem már az interneten. Mi az, hogy szocho adó, szociális hozzájárulási adó? Mihez járulunk hozzá, szoktam magamtól kérdezni, szociálishoz. Ugye ez a válasz erre röviden. Egyébként ilyen jóléti intézkedéseket finanszíroz belőle állítólag a mindenkori, ez a szocho.
Minél többet fizetünk, annál jólétibb lesz az állam.
Igen. Egyébként ennek az adónak a mértékét 2012-től sávosan csökkentették, valami 20-valamennyiről 13-ra, jelenleg annyi.
Azóta csökken a jólét.
Hát nézzük meg röviden, hogy mire terjed ki a szocho adó, ami ugye az eddig hatályban lévő kamatadón kívül meg egy többlet terhet ró a megtakarítókra, folyószámlákra, látra szóló betétekre, lekötött betétekre, befektetési jegyekre, tehát ugye itt a befalapokra vonatkozik, és vállalati kötvényekre terjed ki, nyereménybetét, illetve hát a megtakarítási célú életbiztosításokra is kiterjed, zárójel bezárva, de inkább mi természetesen az első adaggal foglalkozunk. Ugye aki július 1-e után fekteti be a pénzét ezekbe az eszközökbe, és az abból származó kamat, illetve árfolyam nyereségekre, attól függ, hogy most itt befektetési jegyek esetén ugye itt a második csoportba tartozik. A folyószámlák, látra szóló betétek, lekötött betétek, ugye ott meg automatikusan a kamat jövedelmet adóztatják meg a 15 helyett 28%-kal. Tehát gyakorlatilag ezek a többletterhek, ezek duplázzák azt a fajta adóvonzatot, amelyek ugye elkerülhetetlenek bizonyos befektetési eszközöknél. Vannak, amiknél egyébként ez abszolút elkerülhető, erről majd nem sokára egyébként fogunk beszélni, csak hogy egy picit érzékeltessem, hogy mondjuk egy év befektetést, hogyha veszünk górcső alá, és 5% hozamot érünk el 5 millió forintra, az 250 000 forint. Ugye ez a nettó érték. Viszont, hogyha összevonjuk a két adónemet, akkor ebből a 250 000 forintból 70 000 forint megy adóba. Tehát marad nekünk 180 000 forintunk. Ami, hogyha most ezt kiterjeszti mindenki a saját megtakarítási rátájára, hozamára és még nagyon sok mindenre, amit ugye eddig ő elért, tudott realizálni a bizonyos befektetéseknél, akkor nyilván az egy tetemes összeget feltételez. És érdemes szerintem most kifejezetten a megoldásokra fókuszálni, mert már nagyon sok egyéb más adáscikk született, hogy ezt a kérdéskört boncolgatják. Mi szerintem kifejezetten már, és az ügyfeleinknek is ezt kommunikáljuk, hogy hogyan lehet ebből egyébként előnyt kovácsolni.
Oké. Akkor ez úgy van, hogy van a kamatadó, az 15%, az ugyanannyi, mint az SZIA, meg van a szocho adó, az 13%, és akkor jelen pillanattól, vagyis pontosabban július 1-től számítva, akkor 28% adóteher. Tehát 100 000 forinton 28 000 forint. Keletkezik, hogyha 100 000 a nyerességem.
Aha. Igen.
Oké. Azt is tudjuk már hát a kormányrendeletből, ami egyébként a találós kérdésre a felelet, hogy abból ki lehet deríteni, hogy mikre vonatkozik, és akkor azt tudjuk-e mondani a hallgatóságnak és nézőknek, hogy mire nem vonatkozik, vagy mikor nem vonatkozik ránk a adóteher?
Hát én onnan indítanám, hogy szerintem ez az új adóváltozás az igazából egy élesebb vonalat húzott most a befektetők, meg a befektetők választható eszközei között. Ugye ennek a nem titkolt célja az volt ennek a adó emelésnek, vagy az új adó megjelenésének, hogy kicsit megdöntsék a pályát a magyar állampapír felé, hiszen a magyar állampapír, ami a legnépszerűbb befektetés ma Magyarországon, az, vagy mondjuk a bankbetét, ez a kettő ugye itt elég közel van egymáshoz, de hogyha mondjuk a magyar állampapírt vesszük, az ugye ez kívül esik ennek az adónak, meg már eleve kívül esett a kamatadónak is.
Hosszú évek óta így van.
Így van. Most a második legnépszerűbb, meg a harmadik legnépszerűbb, meg a sokadik legnépszerűbb befektetésekre, arra meg egy extra adót róttak ki. Hát ugye ez eddig az egyiken volt mondjuk egy kis adóteher, a másikon meg semmi, most az egyiken sokkal nagyobb adóteher van, a másikon meg egyáltalán semmi. igazából így sokkal élesebb vonalat kell húzni a befektetőknek is a között, hogy akkor most magyar állampapírt választanak, vagy igazából bármi mást. És akkor ez ugye hoz magával még egy pár kérdést, az ilyet például, hogy mondjuk forintban fektetnek be, mert ugye ezek a kedvező adófeltételek, az, hogy nem kell adót fizetni utána, az konkrétan ugye a magyar, forintos magyar állampapírokra vonatkozik. Én jön a kérdés, hogy akkor forintban tartsák a megtakarításokat, vagy pedig esetleg devizában. Magyar állampapír, Magyarországon fektessék be a pénzüket, vagy pedig külföldön. Illetve az, ami nagyon fontos, erre még kitérünk, hogy rövid távon gondolkoznak-e a befektetésükkel, vagy pedig hosszú távon. Ugye ezek olyan kérdések, amiket már idáig is fel kellett tenni magukban. Tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy végül is 15% adó, hát most azért én nem fogom lekötni TBS-re, meg nem fogok mindenféle ilyen dolgokkal itt foglalkozni, hanem akkor egyszerűen csak menjen egy sima értékpapírszámlára. A 15% adó az végül is nem olyan sok, kifizetem. És egyébként valamennyire igazuk is volt, mert hogyha megnézzük az európai viszonyokat, akkor a 15% adó az egyébként egészen alacsonynak számított.
Alsó harmadban van, így van az egész Európai Unióban.
Igen, most már inkább a közép-felső mezőnybe tartozunk, úgyhogy most már azért tényleg kétszer meg kell gondolni egy befektetőnek azt, hogy ilyen rugalmasan gondolkozik a befektetésbe, vagy inkább elkötelezi magát hosszabb távon. Mert ha nem fogja elkötelezni magát hosszabb távon, akkor vagy azt kell mondania, hogy magyar állampapírt vesz, de az meg ugye nagyon sok minden más ki fog zárni. Például nem fogja tudni devizában elhelyezni. Vagy mondjuk nem fog tudni mentesülni az ország kockázattól. Vagy pedig azt kell mondani, hogy bevállalok egy magasabb adóterhet. De akkor meg lehet, nem éri megtartani a befektetést. Vagy azt mondja, hogy él egy pár alternatív megoldással.
Igen, tehát Magyarországon minden harmadik, negyedik embernek van megtakarítása, tehát ez rengeteg embert érint itthon, és ugye most egyrészt vagyunk egy olyan gazdasági környezetben, ami brutálisan magas inflációt hozott, ezt viszonylag kevesen, és a szakmai sajtó is ezt háttérbe szokta szorítani, hogy miért van most ekkora kamat, és tényleg impozáns, hogyha csak magát a nominális értéken nézzük a kamatot, de hogyha mellé rakjuk a 25, aztán 24, most 21%-os infláció, akkor még azt látjuk, hogy azért a reál kamat elérésének a lehetősége még nagyon-nagyon messze van. Tehát, hogy amikor ugye a magyar állampapír mint egy alternatíva a horizonton feltűnik, ez mind szép és jó, hogy a maga a kamat az eddigi évekhez képest magasabb, de gyakorlatilag még nem vagyunk kint a víz felszínén. Ugye az, hogy hogyan tovább össz, hogy egyéb más befektetésekbe szétosszuk a pénzünket, ott ugye mindenki szeretné azt a fajta kamat előnyt, amit az állampapírnál automatikus élvez megnyerni, és azt ugye a tartós befektetési számlával lehet egyedüliként. Nagyon rossz hír a befektetőknek a nagy részének, a legnagyobb részének, ugye, akik hát bankbetétben tartják, és erről már nagyon sokat beszéltünk számos adásban, hogy ez egy ilyen fétis Magyarországon, közel ilyen 40%-ban lekötött betét, meglátra szóló betéti kamatokon sínylődnek a megtakarítások, de gyakorlatilag, hogyha értékpapírokat néz, és értékpapír számlán vezetett befektetés, megtakarítást, akkor a tartós befektetési számla, TBS abszolút egy nagyon jó alternatíva lehet. Most 2023 elején egyébként több mint 260 000 TBS számla volt már. Ez egy, ugye azt jelenti, hogy van egy nulladik év, amikor van egy felhalmozási időszak, aztán utána kezdődik egy 3 év, utána már kedvezményesen lehet fölvenni a pénznek egy részét. Jelen esetben ugye a 15% helyett csak 10%, és 5 év után pedig 100% adómentességet élvez a befektető az értékpapír számlájára. És hát természetesen szoszhót sem kell kifizetni. Tehát feltételezhetően ez a 260 000-es szám, ez meg fog ugrani a következő hónapokban, években.
Igen, azért belegondolsz, az eléggé elkeserítő, hogy csupán 260 000 számla. Ez befektető vagy számla?
Tudjuk,
számla. Ez azt jelenti, hogy még ennél is kevesebb befektető, mert igen, tapasztalatból tudjuk, hogy aki egyszer rákap a TBS-nek az ízére, azonnantól rendszeresen fog ilyen számlákat nyitni. Hogy valószínűleg ennek a töredéke lehet tényleg az, aki ténylegesen ügyfélszám. Tehát azért elég elkeserítő, hogy akik hosszabb távon elkötelezik magukat egy befektetés mellett, az egy ennyire alacsony száma az összbefektetőknek. Szóval, hogyha úgy állampapírokat nézzük, hát a számlában szerintem már több mint 1 millió lehet, akik az államkincstárnál vezetnek számlát, mert még pár évvel ezelőtt volt, azt hiszem 2021-ben volt 700 000, és azóta azért volt egy masszív emelkedés, de csak 2022 második fél évében 140 000 új értékpapírszámla nyílt Magyarországon. Igen. Most ugye ahhoz képest, hogy egy fél év alatt nyílt 140 000 új értékpapírszámla, és összesen van az országban 260 000 TBS számla, az egyszerűen tényleg elkeserítő. Ugye itt volt ebben a törvényben szó arról, hogy a pénzügyi tudatosságot azt kell javítani Magyarországon.
A deklarációja, igen, a törvénynek.
Így van, erről fogunk egyébként majd foglalkozni a következő adásban is, amikor az állampapírt kontra bármit fogjuk így kielemezni, de hogy én gondolom, hogy azért az egy nagyon nemes célja lehet a pénzügyi tudatosság előmozdításának, hogyha amellett, hogy a készpénzből kimozdítsák a befektetőket bármi másba, amellett a rövid távból, a hosszabb távba is egyre több embert tudjanak motiválni. Hát nem feltétlenül ez volt az eredeti célja talán ennek a törvénynek, hogy...
Hát a kezdetben volt egy motiváció. Ugye emlékezzünk vissza, még 19-ben indult egy szuperállampapír elnevezésű történet, ami hihetetlen dömpinget addig évekig, vagy akár évtizedekig nem látott dömpinget hozott az állampapír piacra, és ugye 4,95%-os rekordkamat. Aztán ugye ez gyorsan elolvadt, és bejöttek a horror inflációs időszakok. Az a roham sem mozdította ki a megtakarításokat a készpénzből, meg a letéti számlákról, meg az egyéb más ilyen folyószámla lekötött betét és egyéb más szörnyűségekről, amiben tényleg rengeteg pénz sínylődik. Nagyjából azt látja a kormány is, és ugye az adatokból, hogy körülbelül 11 ezer milliárd forint a teteje, amennyit mondjuk lakossági állampapírokba el lehet helyezni, nem nagyon tud feljebb menni úgy, hogyha nincs presszió mögötte. És muszáj volt ezt meglépnie, már csak azért is, mert hát ugye arról nem felejtkezzünk el, hogy egyre nagyobb lyuk tátong a költségvetésen, tehát gyakorlatilag azokat a hiányokat, amiket a következő hónapokban, években be kell tömni, azokat friss pénzekkel lehet kormány részéről kezelni, és az államadóságot finanszírozni kell mindenképpen, egy fenntarthatósági pályát kell adni. És még ehhez annyit hozzáfűznék, hogy ugye az állampapír piac az körülbelül most ilyen 58%-os az értékpapír piacon Magyarországon, tehát az egészen szép arány, és utána viszonylag szorosan a befektetési alapok 35%-kal nyargalnak. Na most számomra ez egy nagy kérdés lesz, hogy ebből mennyi fog átmenni állampapírba, és ugye a következő adásban részben erről is fogunk beszélni. Hányan fogják azt mondani, hogy akkor mindenhova máshova csak állampapírban el. Arról is már sokat beszéltünk, hogy gyakorlatilag a részvényarány az kicsit több, mint 6%. Tehát aki közvetlenül a magyar befektetők között vásárol direktbe részvényeket. Nem befektetési alapon keresztül, ugye passzív alapokon keresztül, hanem direktben vásárol a tőzsdéről. Tehát ez nagyon-nagyon kevés, pici szám.
Igen. Zoli, biztosításokról mondasz egy pár szót, mert hogy ott is azért volt egy masszív átalakulás, azt azokat is érintés ott, és hát ugye van kint eleve 1 millió UL szerződés, és azért egy komoly szám, amik évről évre kötődnek.
Igen. UL az a unit linked, csak azok, akik nem ismerik a szakzsargont, ami meg befektetési egységekhez kötött életbiztosítást jelent. Ebből tényleg egy jó 1 millió szerződés van, úgyhogy sokakat érint. Aki július 1-e előtt kötötte, azokra nem vonatkozik. Aki viszont azután köti a szerződését, ott úgy kell ezt elképzelni, hogy ugye van egy ilyen szerződésnek két típusú befizetési módja. Az egyik a rendszeres díj, ez az, amit kötelezően előír is a szerződés, azt általában érdemes, különben megszűnik a konstrukció. A másik pedig az ad hoc, vagy eseti, vagy rendkívüli díj. Kezdjük először a rendszeressel. Ha a rendszeresekre ugyanúgy vonatkozni fog majd a kamatadó plusz a szocóadó, és az esetikre is. Viszont, mivel ez egy életbiztosítás, itt a törvényből én azt silabizáltam ki, hogy úgy fog kinézni, hogy... hogy csak akkor keletkezik adóteher, hogyha likvidálja valaki a számláját, vagyis ezt a szerződést. Ugyanis egy ULN belül, egy tőkegyűjtő életbiztosításon belül nincs ilyen, hogy kamat, meg osztalék, meg ilyesmi, hanem csak nyereségek vannak, ugyanis eszközalapokban van az ügyfelek pénze, ezért a nyereséget azt meg, hát így nem lehet így ilyen pontszerűen állandóan lekövetve egy picit így megsápolni, hanem az csak akkor lehet, hogyha az ügyfél ténylegesen azt mondja, hogy kivonok a számlámról pénzt, vagy megszüntetem az egészet, fölveszem a pénzt. Na és hogyha ez július 1-e után történik, akkor ezzel a 28%-os adóteherrel fogják meg lekanyarítani a nyereséget. Viszont fontos tudni, hogy a tőkegyűjtő életbiztosításoknál bele van eleve a konstrukcióba kódolva egy adómentesség, ez pedig úgy néz ki, hogy a rendszeres díjaknál 6 év után az adóalap 50%-ra csökken, tehát már csak az keletkezett nyereség 50%-a után kell megfizetni ezt az adóterhet, 10 év után pedig 0%-ra zsugorodik az adóalap, vagyis nem kell semmi után fizetni semmit. Ugye ez egy nagyon szép egyenlet levezetés, matek tanárom ezért kirúgna. És az eseti díjakra meg nem ez az 5-10, vagyis 6-10, hanem 3 és 5 esztendős határ van. Jó, tehát az eseti díjaknál pedig 5 esztendő után van adómentesség, rendszeresnél pedig 10 esztendő után. És ez a nyugdíjbiztosításokra is igaz, hiszen ott is az adómentesség lényegében a konstrukciónak a része. Szóval azt kell mondjam, hogy érinti a tőkegyűjtő életbiztosításosokat, de azért talán nem ott a legégetőbb a probléma. Minden esetre jó tudni, hogy az innentől nyitott szerződésekre ez már vonatkozni fog így.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk a 10 éves szerződés 9 év múlva megszakítja, akkor nem 15% kamatadót kell, hanem 15 plusz 13 adót kell fizetnie.
Így van, azzal együtt, hogy addigra már valószínűleg az adó alapja az 50%-osra csökken, tehát
a felének kell fizetni
a 28%-át, igen. Így. Hát ember legyen a talpán, vagy ügyfél legyen a talpán, aki ezt majd nyomon követi, meg így kockás papíron mondja az biztosítónak, ne aggódjon senki, a biztosító ezt automatikusan le fogja vonni, és egy számla, vagy egy szerződésről pénzkivonás esetében már úgy fogja megkapni az ügyfél, hogy az adóterhek azok érvényesítve lettek. Tehát ennyi a matematika mögötte. Azért sikerült úgy megcsinálni ezt az adó törvényt, hogy különösebben ne tudja lekövetni egy laikus, ezért azt mondja, hogy felébe az egésszel. Egyébként tudom, mit jutott eszembe, amikor mondtad, Csabi, ezt a mi a célja a magyar államnak? Ugye a közlönyben szerepel az is, hogy ugye edukációs cél, valamint az, hogy majd most ősztől a hitelintézetek december 31-ig kötelesek lesznek mindenkinek küldeni egy levelet, hogyha azt a bankbetétet, amit ott éppen a hitelintézetnél tartok, azt nem ott tartotta volna, hanem egy állampapírban, ami föl van sorolva, hogy mely állampapírokba, egy hiányzik belőle, de ezt most nem mondom el, hogy melyik, azokban az állampapírokban tartotta volna, akkor mennyivel több kamat keletkezett volna neki, és ezen azon agyaltam, hogy így megkapja otthon átlag Mária ezt a levelet, és azt mondja, hogy apjuk, gyere már ide a Viktorírt. Az van benne, hogy nem jó helyen tartjuk a pénzünket, állampapírba kellett volna rakni. Ide van írva, hogy mennyivel jobban jártunk volna. És akkor erre azt fogja mondani átlag Mária, hogy azonnal menjünk a bankba, kiszedjük a pénzt, mert itt ez egyértelműen rosszul járunk, tehát menjünk, visszük az államkincstárba. Elmennek Árpád híd, Pesti híd, fő sorszámot tépnek, kanapén ülnek, hívják őket, és a szatyor pénzt leteszik oda az asztalra. Aztán szól nekik az ügyintéző, hogy nem szabad idehozni szatyor pénzt, de addigra már késő, mindegy, elhelyezik a pénzüket államkötvénybe. De lesz egy másik típusú, nevezzük mondjuk, hogy nem átlag Máriának, valaki másnak.
Átlag Árpád.
Átlag Árpád, legyen átlag Árpád. Átlag Árpád pedig eléggé pipa típus. Tehát én nem nagyon örül annak, hogyha beleszólnak a pénzügyeibe. Például ennek a levélnek se örül, az levélben azt látja, hogy hát itt eleve azt akarják nála elérni, hogy vigye a pénzét A-ból B-be. És erre azt mondja, hogy na most volt elég. Már a tranzakciósra, meg mindenféle egyéb adóterrel már azzal kiúztátok a gyufát, de most, hogy ezt akarjátok rám oktrojálni, fogom, kiveszem a bankbetétemet, kiveszem a bankból is a pénzemet, és itt fogom tartani az ágy alatt. Mert az ágy alatt igaz, hogy nincs kamat, de legalább adó sincs.
Vagy, mert egyébként van más alternatíva, csak hogy ugye megoldásokat lengettünk be, és akkor jöjjenek szerintem a megoldások a tartós befektetési számlán kívül is, mert van még egyébként olyan rész, amit hát vagy a törvényalkotó nem akart belevenni, vagy ő is azt gondolta, hogy a továbbra is
most
marginális lesz.
A tartós befektetési számlára még annyit térjünk már ki, hogy oké, hogy most a befektetési alapok után kell így adózni, hogyha valaki nem tartós befektetési számlán tartja, de hogy azért azt hiszem, az legyen már tiszta minden hallgatónak, meg minden befektetőnek, hogy azért a legtöbb befektetési alap, amit valaki valaha vásárolt, azoknak a tartási ideje, az ajánlott tartási ideje, az nem 5 évnél kevesebb volt, hanem ezek vagy 5 éves, vagy 10 plusz éves tartási idővel rendelkeznek. Tehát aki eleve úgy vásárolt idáig befektetési alapokat, ami 5 meg 10 évre, vagy ennél hosszabb időre szólt, hogy azokat nem vette meg tartós befektetési számlára, tehát már eleve hülyeséget csinált idáig, de ezután meg most már azért lesz egy nagyon masszív érv amellett, hogy legalább harmonizálja már a befektetésnek a számláját a befektetési eszközzel. Szóval, hogy ez szerintem egy nagyon alapvető dolog, amit illene innentől még jobban észben tartani. Ha veszünk egy részvényalapot, akkor ezt ne 2-3 évig próbáljuk megtartani, hanem akkor azt tényleg hosszabb távon gondolkodjunk vele.
Ez a pénzügyi tudatosság, amit ugye a rendeletben is lehet olvasni, és Attilából ez így kibudjant, kifakadt. Tök jogos, igen, mert látjuk, hogy jellemzően mondjuk egy nyugat-európai átlag befektetési időtávhoz képest Magyarország a töredékére van zsugorítva. Az emberek egyszerűen nem tudnak hosszú távba gondolkozni, hitelt fölvesznek 20-25-30 évre, de mondjuk befektetési alapot, részvényalapot 2-3-4 évig tartanak
pont átlagosan. Pont azért gondolom, hogy a kormány az nem azon, inkább az, azt a húrt pengeti, hogy a többség ettől függetlenül sem akar majd nagyon hosszú távon gondolkodni, és ezért fognak elmenni az állampapír világába, ahol meg tudnak 3 évente ugrálni egyikből a másikba, ahol meg ugye az adom. De hát a mi hallgatóink, meg nézőink már éhezik azt, hogy ha mégse akarnak kis spekulatív állampapír befektetők lenni, akkor hogyan tudnak.
Igen, mert ugye a tartós befektetési számlán kívül a részvényeket, az egyedi részvényeket, tehát hogyha direktben vásárolok részvényeket a piacról, akkor ezt nem érinti a szocó, és az ETF-eket sem, tehát a tőzsdén kereskedett befektetési alapokat sem. Mind a kettő terület nagyon-nagyon pici a magyar tőkepiacon. Ugye előbb mondtam, hogy 6% környékén van, akik egyedi részvényeket vásárolnak a magyar piacon.
Az még
kevesebb. Magyarországon egyébként a szabályozás az ETF-eknél eléggé hát megfoghatatlan, és eléggé finoman szólva is szabadon értelmezhető szolgáltatója válogatja, hogy valakinél elérhető, valakinél nem. Ugye mi is rendszeresen szoktunk nézni egyéb más szolgáltatóknál portfóliójavaslatokat, és megrökönyödve találkozunk azzal, hogy általában saját befektetési alapokon kívül nem adnak arra lehetőséget, hogy mondjuk nemzetközi jó nevű ETF-ekbe is lehessen berakni.
Ez nálunk, mert nálunk ugye van.
Nálunk van, és ugye a másik, ami nálunk kifejezetten van, és még egy picit messzebbről indítanék, hogy a három dolog az, amit mondtad, hogy átlag Árpád, akinek a hócipője is tele van, és ugye 10x éve pörgeti magát, hogy mindig látja a rezsicsekken, hogy akkor mennyi lett volna valójában, és akkor ő neki mennyit kell fizetni gázszámláért, a villanyszámláért. Ugyanezt meg fogja kapni, hogy a lekötött betétnél mennyit vesztett, és valójában az állampapírban mennyit nyert volna. Te zárója bezárva, ugye vagy átviszi állampapírba, vagy elköltik, vagy ágyalárakják, vagy elviszik külföldre. És ugye természetesen mondjuk tőlünk nyugatabbra, mondjuk Ausztriában, németeknél, Svájcban a vagyonkezeléseknek nagyon komoly hagyománya van, és olyan professzionális művelői, akik gyakorlatilag hosszú évtizedek óta tartós eredményeket tudnak felmutatni. A vagyonkezelés, ha nagyon röviden akarnám jellemezni, abból áll, hogy az ügyfél a saját nevére vásárol bizonyos csomagoknak a prominens részvényeit, ETF-jeit, akár kötvényeit. Tehát, hogy egy saját vagyonkezelési kosarat tud összeállítani, saját kockázatvállalással, saját szektorokat tud összeválogatni, de viszont a kezelését azt nem ő végzi. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, és szemben egy befektetési alapnál, ahol azt mondjuk, hogy hát ott van egy mondjuk egy európai részvény alap, de mondjuk ismerem a top 10 pozíciót, de a maradék 95%-át a portfóliónak nem tudom, hogy mi zajlik benne. A vagyonkezelésnél meg az összes kamat, osztalékbevétel, árfolyam, nyereség az ügyfelet gazdagítja, és az ügyfél bármikor ezért, mivel az ő saját nevén van a befektetési összeg, bármikor dönthet úgy, hogy akkor ő kiveszi rész vagy egész összeget. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos előny, amit mi szoktunk egyébként az ügyfeleinknek biztosítani vagyonkezeléseket, legyen az mondjuk egészségügyi, legyen az mondjuk technológiai, akár mondjuk egy elektromos autó vagyonkezelés. Ott ugye vannak részvények, ETF-ek, és az egész tartós befektetési számlában is tud működni, és megtakarítási formában is, tehát kvázi eseti megbízásokat is tud adni az ügyfél.
És ami szerintem nagyon fontos, hogyha már itt ilyen kiskapukról vagy alternatív lehetőségekről beszélünk, hogy mivel a vagyonkezelés az igazából az úgy néz ki, mint egy nyitott befektetési alap, vagy úgy néz ki, mint hogyha az ügyfél saját magának nyitott volna egy számlát, kiválasztott volna 20 különböző részvényt, és azt megvásárolta volna, csak annyiban különbözik, hogy nem az ügyfél fogja megtenni ennek a szakmai részét, hanem ő csak ki eldönti azt, hogy milyen irányba szeretne befektetni, és onnantól megveszi egy vagyonkezelő az ő nevére, de ugyanúgy látja pontosan az értékpapírszámlát, látja pozíciókat rajta, mindent ugyanúgy lát rajta. A lényeg az, hogy annyiban azért különbözik a befektetés alaptól, mert hogy itt igazából az ügyfélnek a saját nevére kerülnek a részvények, vagy az ETF-ek, pont az a két megoldás, amikre csökkentett adó vonatkozik még. A logikája olyan értelemben, ami egy befektető szempont számára igazán fontos, miatt egy befektetés alapot választ, hogy kell-e foglalkoznom a befektetéseknek a kiválasztásával? Kell nekem részvényeket elemeznem hozzá? Nem akarok ezzel foglalkozni, szeretném, hogy ezt valaki profi átvenni. Ezért választ valaki befektetési alapot, ugyanezt történik egy vagyonkezelésnél is. Kettő között a legnagyobb különbség az az lesz, amellett, hogy nyilván átláthatóbb a vagyonkezelés, mert tudja, hogy pontosan mi történik rajta. Innentől a másik óriási különbség az az is lesz, hogy a befektetési alapokra magasabb adót kell fizetni, ki kell fizetni a szót is, vagyonkezelésre pedig nem kell.
Uh-huh. Így van. Ez így azért elég egyértelmű. Tehát egyrészt, ami most próbáljuk azt összeszedni, hogy a befektetési alaphoz képest a vagyonkezelés mennyivel előnyösebb ebben a mostani helyzetben. A vagyonkezelés tehát összefoglalva, tehát transzparensebb. Konkrétan az ügyfél ránéz a vagyonkezelés tartalmára, és látja benne, hogy 1-2-3 mondjuk egy tucat részvény az az ő birtokában van, hogy esetleg egy ETF csokor szintén ott található, és ezzel szemben, hogy amikor valaki megnézi majd a befektetési alapját, hogyha rendelkezik vele, mire abból kisilabizálja, hogy pontosan mi van benne, hát sokszor beletölik a bicska, még szakembereknek is sok hosszú ideig tart, még egy fél
éves. A top 10 pozíciót lehet csak látni.
Leggyakrabban
igen. Igen, meg az, hogy nem látható annyira át, mint mondjuk tényleg egy autónál fölnyitod a motorháztetőt. Tehát itt ugye vannak a váltások. Az, hogyha valamit eladnak, valamit vesznek,
azt érkezett osztalék. Azt valós időben látja egy vagyonkezelőnél. Hát az orrod előtt történik, hogyha lecserélik.
Kvázi látsz egy eredményt.
Igen. Esetleg ilyen fél éves, éves jelentésekben a múltra vonatkoztatva lehet látni listákat, de ezt egy laikus ügyfél, mire kihámozza a rengeteg dokumentum közül, valószínűleg abba is hagyja a keresgélést. Szóval igen, ezek a legfontosabbak. Plusz ugye ténylegesen tulajdonosa leszek azokban a részvényekben, míg a befektetési alapnál csak a befektetési jegyek, amik összekötnek az adott vállalatokkal. Úgyhogy ez egy nagyon nagy differencia.
És deviza alapú a vagyonkezelések. Tehát amikről beszélünk, deviza. Nyilván nincs forintos.
Euró-dollár.
Így van.
Vagy euró inkább.
Még egy érdekes érv így mellette, amit mi így a tapasztalatból látunk, hogyha befektetési alapot vásárol valaki, mondjuk egy, nem tudom, egy global allocation, amit egyébként így egy elég nehéz megfogni, hogy akkor ez mi a túró, főleg azért, mert van benne 5000 különböző pozíció, azt így persze látja a kedves befektető azt, hogy így mik voltak a múltbéli eredmények, meg a top 10 pozíció, de hogy azért ennél jobban nem tud vele azonosulni, nem igazán tudja megfogni, hogy hova is kerül a pénze. Ez nem feltétlenül baj, mert hogy egyébként szakmai szempontokat figyelembe véve ettől még lehet ez egy kiváló befektetés, de én azt látom, hogy aki laikus, akinek nincsenek mély tapasztalatai, meg nem kíván elmerülni ebbe a befektetési világba, neki igenis nagyon számít az, hogy egy darab sort fog látni a számláján, vagy pedig pontosan tudja azt, hogy az ő számláján lesz egy Coca-Cola, lesz egy McDonald's, lesz egy Google, lesz egy Facebook. Mert az utóbbi esetben ott megérti egyszerűen azt, hogy pontosan mi történik az ő számlájával, tudja azt, hogy, és ez nagyon fontos, hogy amikor elmegy mínuszba a számla, akkor nem azt látja, hogy az a rohadt BlackRock, a rohadt Fidelity most megint mit csinál a pénzemmel, adják már vissza, ami elment hozam, hanem azt látja, hogy oké, nekem Coca-Cola-m van, lement mínusz 20%-kal, látom, hogy ez egy veszteség, lehet, hogy egy másik alapnál, hogyha csak levét látom, akkor kiakadok tőle, de hogyha egy olyan céget látok, amit ismerek, akkor az jut eszébe, hogy hát végül is Coca-Cola-t az itt a 20 évvel ezelőtt, meg 20 év múlva is fognak, akkor én ki fogok tartani mellette. És tök más a pszichológiája ezeknek a befektetéseknek a megvásárlásának is, meg a tartásának is.
És ezért fontos azért a kockázatokról is beszélni, mert egy vagyonkezelésnek, ami részvény túlsúlyos, vagy akár teljesen részvény van bennem, egyedi részvény, és ETF-ekkel vannak, mondjuk részvény ETF-ekkel tarkítva, ott létrejöhetnek akár több 10%-os ingadozások is. Tehát ezt kell mindenkinek ugye eldönteni, hogy befektetési alapot választok, akkor mondjuk kötvényeket főleg, azok viszonylag keveset ingadozhatnak, tartós befektetési számlán tartom, vagy tartom egyébként egy olyan simán szabadon lévő tőke számlán, tőkegyűjtő számlán, ahol mondjuk részvények, egyedi részvények, ETF-ek vannak, folyamatosan ingadozhat a befektetés, de bármikor hozzá tudok férni, és nem kell szót kifizetnem. Tehát ezt mindenkinek a saját kockázatvállalása alapján kell eldönteni, hogy mi az, amit választ. Tehát summa summarum, ez a mostani rendelet nem feltétlen presszionál mindenkit, azért vannak, lehet látni kiskapuk, vannak alternatívák, csak holisztikusan ismerni kell a magyar piaci befektetési lehetőséget, és hát remélem ezzel a mostani adással sikerült erre rávilágítanunk.
Szerintem összegezzük akkor, hogy akkor miről is volt szó idáig alternatívák, tehát hogy azok, akik nem akarnak magyar állampapírt vásárolni, forintos magyar állampapírt, de mondjuk nem akarják, de és nem akarnak egyelőre hosszú távon sem gondolkodni, elköteleződni egy TBS-szel, azok mondhatják azt, ez a nulla kötőjel 5 éves időszakra, mert ugye 5 év után már inkább TBS, ők mondhatják azt, hogy vagy részvényeket vesznek, egyedi részvényeket, csak lehetőleg ne amerikai osztalékfizetőket vásároljanak, mondhatják azt, hogy ETF-eket vásárolnak, mondhatják azt, hogy vagyonkezelést vesznek, és akkor igazából ez így a befektetési alapnak az alternatívája. Tehát ez a nulla és az 5 év közötti időszak. Aki meg nyitott arra, hogy 5 évnél hosszabb időtávon gondolkodjon a megtakarításaival, mert hogy ez neki egy ilyen biztonsági tartalék, vagy vagyonépítés, az pedig, hogyha eddig nem gondolkodott TBS-ben, akkor innentől tényleg ezt vegye nagyon komolyan, hangolja össze az időtávot, amire ő gondolkodik a megtakarításaival, azzal, ahogyan a legkedvezőbben tudja adóztatni a befektetését. Mert hogy 5 év után egy TBS-ek konkrétan tök mindegy, hogy mit vásárol rá, mert akkor már nem csak a szociót nem kell kifizetnie, hanem még a 15% kamatadót sem.
Uh-huh. Plusz ez az első 1-5 évig terjedő szakaszra akartam még mondani, hogy aki ott egyedi részvény vagyonkezelésben gondolkodik, abban nagyon bízunk benne, hogy kedvet kap a további időtávnövelésre is, és át tud...
Ajánlott
erősen. Okay.
Ajánlott, mert hogyha nem kap kedvet, akkor már a kezdetekben döntsön magyar állampapírnál, és maradjon is ott.
Igen, így van. Viszont mi nem csak elméleti szinten beszéltünk most ezekről, hanem a velünk való konzultációkon keresztül ezek a lehetőségek elérhetőek nálunk. Úgyhogy arra biztatunk minden kedves nézőt és hallgatót, hogyha kedvet kapott és szeretne eljönni egy kötetlen beszélgetésre hozzánk, és ezzel kapcsolatban további információt kapni, akkor tegye meg bátran, van talán a leírásban,
van
link is, tudnak jelentkezni.
Lehet kérdezni?
Ja, igen, hozzászólni lehet, néha szavazni is, hogyha van, most lesz majd valami kérdés.
Mindig lesz, igen.
Mindig lesz valami kérdés, Spotify-on.
Kommentálni, feliratkozni.
Így van, és like gomb, ez jutott még eszembe.
Feliratkozás.
Feliratkozás gomb. Akkor már találkozunk legközelebb. Minden jót, viszontlátásra, viszonthallásra.
A viszontlátásra, viszonthallásra.
Viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Nem sokára Balaton átúszás, úgyhogy ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan ússzuk meg a szociális hozzájárulási adót.
Jó, most nézzük a
jót. És nézzük egy olyat, ami jó.
Szóval, amikor valaki decemberben nézi meg az adást.